Folyamodjatok az Úrhoz és az ő hatalmához, keressétek az ő orcáját szüntelen. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, minden a javukra szolgál. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Ámen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, Márk evangéliumának második részéből a 13-tól a 17-ig terjedő versekből. Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokasság pedig odament hozzá, és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az pedig felkelt, és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak és követték őt. Amit a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Kedves testvérek, hallottuk a mi Urunk Istenünknek igéjét, azért, hogy Isten rabul ejthesse a mi szíveinket is, és meghallgassuk az ő követésére hívó szavát, gyertek, csendesedjünk el imádságban. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által eléd jövünk. Oly sok utunk volt már, oly sok célunk, vágyunk, s Urunk, magasztalunk téged azért, hogy rabul ejtetted a szívünket, hogy elveszítették erejüket, a régi célok, vágyak, és újat adtál a régiek helyett. Ezért is áldunk és magasztalunk téged, hogy akármilyen út is vezet ide a Tetenvára most e téli reggelen, te megerősítetted a szívünk szándékát, és megsegítettél bennünket, hogy a te szent színed elé járulhassunk. Szeretnénk hódolni előtted, édesatyánk, mert az új szív ajándéka a te ajándékod. Nem emberi értelemnek a vívmánya, nem lehet közben járni emberi anyagi erőkkel ezért. Ez a te ajándékod, mennyei atyánk, és ezt az ajándékot jöttünk ma is kérni és elfogadni te tőled. Te látod, hogy mennyi az elavult a régi a szívünkben, hogy mennyire gondolkodunk úgy, mint a farizeusok, szívtelenül, szeretet nélkül, Isten nélkül. S te látod, Urunk, a vágyat is a szívünkben, amikor szeretnénk ezeken úrrá lenni, és úgy gondolkodni, úgy látni, ahogyan azt te szeretnéd. Jöjj, Urunk, és a te szavad hadd jusson el most minnyájunknak a lelkéig, hogy amikor szólítasz bennünket, kövess engem, ne az életünk asztalait nézzük, hogy vajon megéri-e otthagyni ezeket Jézusért, hanem engedd meg, hogy követni tudjunk téged, téged egyedül. Így kérünk, hogy a te igéd most is legyen minnyájunk számára életté, valósággá. Az Úr Jézus nevében kérünk, Urunk, te áld meg az ige hirdetőjét, hordozd őt a te lelked kegyelmével, és kérünk, nyisd meg minnyájunk szívét, hogy színültig be tudjunk teljesedni a te igéd jelen valóságával. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy van utad hozzánk, s mára is elkészítetted üzenetedet minnyájunknak. Jézusért köszönjük mindezeket. Ámen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amely alapján a mai alkalommal a Szentlélek segítségében bízva szólni kívánok. Márk evangéliumának második fejezetéből olvasom a 17. vers második felét. Így szól Jézus: Nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, az emberi testnek a gerinc az egyik nagyon fontos szerve, sőt azt is mondhatnám, hogy az emberi testnek a csodája. Hiszen egyrészről nagyon stabilan tartja a testünket, hozzá csatlakoznak a csontok, a végtagok, az izmok, és emellett, hogy egy vázat ad, mint egy az egész testünknek, stabilan és szilárdan, emellett nagyon hajlékony is. Hogyha arra van szükség, akkor erre tud hajolni, és arra tud hajolni. És azt is tudjuk, hogy nem csak statikai szerepe van a gerincnek, hanem abban fut és védi a gerincvelőt, egy idegköteget, ami tulajdonképpen az egész szervezetünket, az egész testünket irányítja. És azt is jól tudjuk, hogyha sérül a gerinc, akkor akár az egész test is lebénulhat. De miért beszélek ilyen anatómiai dolgokról a mai istentisztelet kezdetén? Azért, kedves testvéreim, mert úgy érzem, hogy nekünk reformátusoknak hagyományos módon nagyon sok közünk van a gerinchez. Azért mondom ezt, mert biztos mindannyian ismerjük azt a mondást, azt a jelzőt, amit ránk szoktak alkalmazni, nevezetesen az, hogy kemény nyakú. Kemény nyakú kálvinista, kemény nyakú református, gerinces református, gerinces és hajlíthatatlan református magyar. Azért vannak ezek a szólások, jelzők, amelyek voltak éppen a gerinchez kapcsolódnak, és református mi voltunkhoz, mert a történelem folyamán úgy érzem, hogy van bennünk egy csak azért sem mentalitás, vagy ahogy másképpen szokták megfogalmazni, egy kuruc mentalitás. Csak azért sem engedünk, csak azért sem hajlunk meg, csak azért sem hajtjuk igába a fejünket. Lehet, hogy külsőleg alkalmazkodunk egy adott elnyomó rendszerhez, de belül mindvégig egyenesek, gerincesek, stabilak maradunk. Talán ezért vannak ezek a jelzők, és ez az a hajlíthatatlanság, amelyről a református egyház története oly sokszor szól. Ez a hajlíthatatlanság jelentette a hithez való hűséget, a reformátori örökséghez való hűséget, a reformátor atyáknak a tiszteletét, és mindemellett azért van egy olyan felhangja is, hogy ez jelentett olykor konokságot, jelentett olykor csökönyösséget is, és erre a mi voltunkra mindannyian büszkék vagyunk. Büszkék vagyunk a gályarabokra, akik nem hiába vannak olyan emblematikus helyen a kollégium és a nagy templom között Debrecenben, legalábbis az ő emlékművük, hiszen ők testesítik meg, és ők testesítették meg mindezt a gerinces református mi voltot. Ezt a hajlíthatatlanságot, ezt a kíméletlen stabilitást, amely inkább megroppan, mintsem, hogy egy millimétert elhajoljon az ő hitétől és az ő hitelveitől. Mindezt a múlt század elején megfogalmazott református hitvallás versike tömören kifejezi és elmondja ezt a mentalitást. Református magyar vagyok, amíg élek, az maradok. Megígérem, megfogadom, hogy hitemet holtig vallom. Hát ennyire gerinces, ennyire mozdíthatatlan, az igazság meggyőződéses birtokosai vagyunk. A gond csupán az, kedves testvéreim, hogyha a gerinc annyira fix és annyira stabil, mondhatnám annyira stabil, hogy meszes már, és nem tud meghajolni, akkor ez már súlyos betegség. Súlyos betegség, sőt, ha nem hajlik, akkor először csak recseg ropog, és utána megroppan. És elveszti azt a funkcióját, hogy a benne lévő tartalmat védje. Én ezt tudom, átéltem, megroppant a gerincem, gerincműtét után vagyok. Tudom, mit jelent az, hogyha az embernek megroppan a gerince. És nyilván most nem a testi betegségről szeretnék beszélni, hanem a krisztusi ige alapján arról a lelki konokságról, lelki meszesedésről, ami gyakran a mi hitéletünket jellemzi. Azt kell mondjam, kedves testvéreim, hogy a farizeusok is nagyon kemény nyakúak voltak. Egy deuterokanonikus könyvben leírják, hogy a farizeusoknak az ősei, amikor a hellén uralkodó a hadsereggel megjelent, egy barlangba húzódtak vissza, ott voltak a fegyverek, ott voltak a láncsák, jött az ellenség, az elnyomó sereg, és történetesen szombat volt. És ezek a farizeusoknak az ősei, mivel szombat volt, és ők annyira hajthatatlanul és stabilan őrizték a szombatnak a hagyományát, és nem akarták megtörni a szombatot, ezért, képzeljük el, nem fogtak fegyvert, mert az is munkának minősül. És mindegy szálig legyilkolták őket. Ők az ókor kemény nyakú farizeusai. És ez még Krisztus előtt 150-200 évvel volt. Krisztus korára még inkább bemerevedett a farizeusi vallásosság. Hitük és életgyakorlatuk maga a tökély volt. Mindent betartottak, minden isteni, és ami talán sokkal fontosabb volt a számukra, minden emberi rendelkezést. Mindent precízen, pontosan megtartottak. De mégis mit mond nekik Jézus? Egy olyan történetből vettem a mai alapigét, amelyben jelen vannak bűnös emberek, hogy egy kicsit érthetőbben fogalmazzak, ne csak a bibliai nyelv alapján. Ott vannak a vámszedők, azaz mai nyelven ott vannak a hazaárulók. A vámszedők voltak a kor hazaárulói, az idegen hatalom kiszolgálói. És Jézus velük van közösségbe. Parázna nőkkel és hazaárulókkal. Nem csoda, hogy ezek a hithű farizeusok, akik a törvénynek minden betűjét igyekeztek betartani, és jobbára be is tudták, megbotránkoznak. És dorgálják Jézust, hogy miért a bűnösökkel, miért a hazaárulókkal, miért nem a farizeusokkal van együtt. Miért nem azokhoz megy, akik a vallásnak az igazi őrei, akik annyi mártírt, vért kiontottak a hazáért? Miért ezekhez az alantas emberekhez megy Jézus? És az ő gondolatukra válaszol az Úr, amikor azt mondja, hogy nem az igazakhoz jöttem. Döbbenetesek ezek a szavak. Döbbenetesen mellbevágó lehetett egy farizeusnak ez, hiszen ő egész életével legalábbis úgy gondolta, hogy az Urat szolgálja. És íme itt van valaki, aki talán egy kicsit ő is azt gondolta és sejtette, hogy Istentől jött, és ez azt mondja, hogy nem hozzájött, hanem a paráznákhoz és a bűnösökhöz, az egyszerű, írástudatlan halászokhoz. Jézus azt mondja, hogy nem az igazakhoz jöttem. De mit is jelent ez? Azt jelenti ez, kedves testvéreim, hogy Jézus nem azokhoz az emberekhez jött akkoriban 2000 évvel ezelőtt, és nem azokhoz az emberekhez jön ma sem, akik igaznak gondolják magukat. Nem azokhoz jön, akik azt gondolják, hogy az én életem tökéletes. Az én életemen nincs semmi változtatni való. Nem azokhoz jön, akik igaznak gondolják magukat. Teljesen rímel erre a boldog mondások egyik darabja, amelyik arról szól, hogy kié a mennyek országa? A lelki szegényeké. A lelki szegényeké, azaz olyan bűnösöké, akik felismerik, hogy bűnösök. Mert alapvetően mindannyian bűnösök vagyunk. Csupán valaki felismeri ezt, és valaki nem ismeri fel. Jézus egyszer rámutatott két emberre, akik imádkoztak. Az egyik úgy imádkozott, hogy Istenem, látod a dolgaimat, én mindent megteszek, érted? Nem vagyok olyan, mint az a vámszedő, aki egy áruló, aki vallástalan. Én a te hűszolgád vagyok. És ott van a másik ember, aki csupán még a szemét sem meri felemelni, és azt mondja, hogy bűnös vagyok. És Jézus melyiket állítja pozitív példaként? A bűnös embert. Ugyanez a felállás. Aki felismeri a lelki szegénységét, aki felismeri azt, hogy ő bűnös, és megjobbításra, tanulásra szorul az élete, ahhoz jött Jézus. Sokan azért nem mennek orvoshoz, mert nem ismerik el, hogy betegek. Holott nyilvánvaló tünetei vannak bizonyos betegségeknek. Sokszor csak akkor megyünk el orvoshoz,
amikor már járni is alig tudunk. Milyen bölcs magatartás ez. Sokszor csak akkor megy el az ember a legnagyobb orvoshoz, ahogy Bütösi János bácsi mondta a teológián az egyik professzorunk, doktor Jézus Krisztushoz, amikor már összeroskadt az élete és megroppant a gerince. Nem figyel oda arra, hogy mennyi jel van az életben, ami azt mutatja, hogy ember beteg vagy, ember bűnös vagy. Amikor ezek a jelek jönnek, azt mondjuk, hogy nem én igaz vagyok. Nem én jó úton haladok. Nem az én életemben nem kell semmit megváltoztatni. Jézus nem ezekhez az igazakhoz jött. Azt is mondhatnánk, hogy magas lovon ülve nem lehet már tovább növekedni. Aki magas polcra helyezi önmagát, az hova növekedhetne tovább? Hogyan fogadhatna el olyan energiákat az életébe, amelyek Istentől jönnek? Az igaz emberrel Isten nem tud mit kezdeni. Ugyanúgy van ez, testvéreim, mint amikor egy pedagógus bemegy egy osztályterembe, és alapvetően csak azokkal a gyermekekkel tud mit kezdeni, akik akarnak tanulni. Akik nem akarnak, soha az életben nem fog megtanítani semmit nekik. Milyen diákok vagyunk mi? Mert Isten a pedagógus. Ő az, aki nevelni szeretne bennünket. Ő az, aki a jót akarja nekünk. Ő az, aki a boldogságot akarja nekünk. Akarunk-e tanulni? Hogy azt mondjuk, úgy lépünk be Isten osztálytermébe. Úgy lépünk bele az élet problémáiba, vagy akár úgy lépünk ebbe a templomba, hogy én már tudok mindent nagyjából. Nekem nincs szükségem előre menetelre, nekem nincs szükségem tanulásra. Hogyan áll és hogyan néz ki a mi szívünk ebből a szempontból? Igen, a bűnös, láthatjuk, talán egyre világosabb, hogy közelebb van Jézushoz, a bűnös közelebb van Istenhez. Egy szemléletes történetet is el szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy mennyire közel van a bűnös Istenhez. A mester egyik zavarba ejtő, de gyönyörű tanítása a következő. Isten közelebb van a bűnösökhöz, mint a szentekhez. Mindezt így magyarázta. Isten az égben minden embert egy kis kötélen tart. Amikor vétkezel, elvágod a kötelet. Isten újból összecsomózza a kötelet, és ezzel kissé közelebb húz magához. Bűneid újból és újból elvágják a kötelet, Isten pedig minden újabb csomóval egyre közelebb és közelebb húz. A bűnös ember közelebb van Istenhez. Az az ember, aki beismeri a bűneit, az nyerhet bocsánatot. Ha igaznak tartjuk magunkat, akkor a minden bűnt megbocsátó Isten nem tud a közelünkbe férkőzni. Mert nincs miért. Mert nincs nyitott szív, nincs alázatos lélek, nincs meghajló derék, mert olyan az Isten országa, amely előtt van egy kapu, amely nem csak keskeny, ahogy az Úr Jézus elmondja, hanem alacsony is. És aki egyenes derékkal áll meg a kapu előtt, soha nem fog bemenni, mert mindig beveri a fejét. De aki meghajlik, aki képes arra, hogy az élet helyzeteiben ne csak a konzekvens saját véleményét hangsúlyozza, hanem azt mondja, hogy én képes vagyok arra, hogy meghajoljak, nem csak egy merev gerincem van, hanem egy hajlékony, de ugyanakkor stabil gerincem, akkor képes vagyok belépni ezen az ajtón. Egyetemes imahét első napja a mai, és jó így belemenni egy imahétbe is. Jó így belemenni reformátusként, jó így bemenni egy más vallású templomba, hajlékony gerincsel, ott van a gerinc, de meghajlik. És ezzel csak nyerünk. Ezzel csak jobb lesz az életünk. Aztán még annyit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy nem csak az Istennel való kapcsolatunkat blokkolja az, ha igaznak tartjuk magunkat, hanem tapasztalásom szerint ettől szenved szinte minden emberi kapcsolat. Minden emberi kapcsolatban a konfliktus egyik forrása az, hogy az egyik igaznak tartja magát. A probléma az, hogy a másik is. És a még nagyobb probléma az, hogyha a vélemények ellentétesek. Nem tudom, a kedves testvérek közül látott-e már valaki olyan vitát, amikor az egyik fél elfogadta a másik véleményét. Én nem nagyon láttam ilyet. Nagyon ritka hatalmas szeretet kell legyen mindkét félben a másik iránt, hogy egy ilyen csoda, ez csoda, egy ilyen csoda létrejöjjön, hogy elfogadni a másik igazát, és azt mondani, nekem nincs igazam. Ez a hajlékony gerinc. A hajlékony gerinc, ami nem azt jelenti, hogy nincs gerincünk, és gerinctelenek vagyunk, hanem azt jelenti, hogy tudom használni azt, amit Isten rám bízott. Nem egy bemerevedett, dogmák közé besült életem van, hanem Isten által állandóan formált élet. Mert ahogy Jeremiásnak elmondta az Úr, olyan ő, mint egy fazekas, aki kezére veszi az agyagot, és elkezdi forgatni a korongot, és formálja azt. Így formálja a mi életünket. És ne gondoljuk azt, kedves testvéreim, hogy 20, 30, 40, 50 vagy akár 70 évet leélve, Isten már elkészített bennünket. Nem. Ő folyamatosan készít. A kiégetés akkor jön el, amikor mindannyian meg kell álljunk előtte, és el kell ismernünk, vagy számon kér bennünket, hogy mennyire tudtunk idomulni az ő kezéhez, az ő lágy vonásaihoz. Mennyire tudott a mi életünk alkalmazkodni Isten akaratához. Mert ahogy a fazekas, úgy az Úr sem kemény módon bánik az agyaggal, hanem lágyan formálja, többször megsimogatja, míg az adott formát eléri. Igen, ő egy ilyen mesterember, és így bánik a mi életünkkel is. Mennyi vita, mennyi harag, mennyi aggódás, mennyi félelem, mennyi harc, mennyi konfliktus szűnne meg, ha ki tudná az ember mondani, nincs igazam, nem vagyok igaz. Erre egy nagyon szép példa van a Bibliában, Pál apostol, aki farizeus volt, teszem hozzá. Farizeus volt, de mégis meg tudott hajolni, nagyon kemény farizeus volt, nagyon durván üldözte a keresztényeket, mégis a damaszkuszi úton porit tudott hajolni. Így van Pál apostol az igazságról, az önigazságról, a Filippi levél 3. fejezetében, a 7. verstől. Amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette, most is kárnak ítélek mindent az én Uramnak Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy Krisztust megnyerjem, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom. Óriási szavak ezek, kedves testvéreim, és óriási az az élet, amely bizonyságként ott van mögötte. Amikor ő ki tudott lépni a saját farizeusi kemény nyakú életéből, és el tudta ismerni, hogy mindez kár és szemét, amit eddig éltem Krisztus nélkül, és amit ő benne megnyertem, az az igazság. Amivel én próbáltam elérni az Istent, amivel én próbáltam küzdeni, amit én értéknek gondolt dolgot gyűjtögettem, az kár és szemét, az nem igazság. Az igazi igazság Krisztusban lelhető fel. Nincs önmagamban igazságom. Krisztus az igazakhoz nem jött, hanem jött a bűnösökhöz. Végezetül azt szeretném elmondani, kérdésként feltenni, hogy kemény gerincet akarunk-e? Ha kemény gerincet akarunk, akkor hajtogassuk és éljük azt, hogy igazam van, hajtogassuk azt, hogy jól élek, hajtogassuk azt, hogy semmit nem kell változtassak, biztonságban vagyok, magam boldogulok. Biztos vagyok benne, hogy kemény lesz a gerincünk. De ha Isten előtt szeretnénk meghajolni, vele közösségben lenni és közösségben élni, akkor keresd a hiányosságaidat. Akkor dolgozz a hibák kijavításán. Akkor jobbítsd állandóan életmódodat. Akkor javítsd mindig kegyességedet. Akkor változtass. Változtass, és mindehhez kér segítséget, mert egyedül nem megy. Kérj erőt tőle, és légy közösségben vele. Mert Jézus Krisztus azt mondta, és jelen időben is mondom, azt mondja, mert nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. Keressük a bűnbánat és a megalázkodás útját. Amen. Áldunk Istenünk azért, hogy megformáltál bennünket. Áldunk az életért, amelyet élhetünk. Áldunk azért, hogy a mai napra is felvirasztottál, és áldunk azért, hogy szüntelenül formálsz. Hálát adunk ígéd üzenetéért, és könyörgünk, hogy hadd lehessünk engedelmes eszközeid. Hadd lehessünk akaratodnak teljesítői. Mert sok mindent akarunk, sok mindent jónak gondolunk, gyakran a mi saját életünket is, egész lényünket, és olyan nehéz kimondani azt, hogy nincs igazam, nem jól gondolkozom, és az igazi igazság, az egyetlen igazság te vagy, Jézus. Add, hogy ezt megértsük, átéljük, és szívből ki tudjuk mondani. Ki tudjuk mondani Pál apostollal együtt, hogy minden, amit önmagam akarok elérni és megteremteni, az kár és szemét, és az egyetlen jó és igazság te benned található meg. Add, hogy mindennapi életünkben tudjuk igéd üzenetét apró pénzre váltani, azt mindennapos gyakorlatként megélni, így jobbíts mindannyiunkat, adj önvizsgálatot, add a te lelkedet, amely megvilágosít, szívünk legmélyébe is bevilágít, rávilágít bűnökre, rossz szokásainkra, gondolatainkra, érzéseinkre, felfogásunkra. Jobbíts meg a mi életünket, Úr Jézus Krisztus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.